Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A múlt hét vasárnap este érkeztünk haza az idén és a tavaly konfirmált fiataloknak a táborából. 18 gyermek vett részt ezen a táboron, és szeretném most az istentisztelet elején egy éneket elénekelni azok közül, amelyeket ott tanultunk.
Azt az éneket választottuk, amelyik legjobban megfogalmazza és összefoglalja számukra azt, hogy mit jelent számukra Isten ígéret.
A mi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Nehémiás könyvének 8. részéből, a 8. rész első 12 verséből. Mikor pedig eljöve a 7. hónap és Izrael fiai az ő városaikban lakozának, felgyűle az egész nép egyenlőképpen a piacra, amely a vizek kapuja előtt volt, és mondák az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, amelyben együtt valának férfiak és asszonyok, és mindazok, akik azt értelemmel hallgathatták, a 7. hónap első napján. És olvassa abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva, mind délig. A férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Álvala pedig az írástudó Esdrás egy ezen célra csinált fa emelvényen, és mellette állt jobb keze felől Mattita, Sema, Anája, Úriás, Hilkiás, Malszéja, bal keze felől pedig Pedája, Misáél, Malkia, Hásum, Hasabbanál, Zakariás és Mesullám. És felnyitá Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitá, felállta az egész nép. És áldá Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felele rá az egész nép, felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtvá magukat leborulának az Úr előtt arccal a földre. Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután magyarázának, és a nép megérti az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyarázának vala a népnek, így szólának az egész néphez, e nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallá. És ő mondta nékik, menjetek, egyetek kövéret, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi sem készítetett. Mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. A léviták is csendesíték vala az egész népet mondván, hallgassatok, mert e nap szent, és ne bánkódjatok. Elméne azért mind az egész nép enni és inni, és részt küldeni, és szerezni nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították vala. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a neked szentelt napért. Köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük, hogy az időnkből, a hetünkből kiemelhetünk egy napot, amikor különösképpen is rád figyelhetünk, amikor a hétköznapok rohanásából kiszakadhatunk. És köszönjük neked azt, hogy ezt a napot és ezt az órát most neked szentelhetjük. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet. Olyan jó lenne, hogyha mi is Izrael népéhez hasonlóan megérthetnénk azt, és nem csak az értelmünkkel fognánk fel, nem csak valami intellektuális vagy érzelmi élményt jelentene az nekünk, hanem tudnánk azt megélni és megvalósítani a hétköznapokban is. Köszönjük neked, hogy újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy az előtted való öröm a mi igazi erősségünk, a mi igazi erőforrásunk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem nálad keressük az örömöt és a megoldást. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor fáradtak vagyunk a te igédnek meghallására, vagy éppen elcsépelté, vagy megszokottá válik. Bocsásd meg, hogyha sokszor a napunkból még egy 10 percet se szánunk rá, amikor látjuk, hogy itt a nép egész napon át örömmel hallgatta a te igédet. Add, hogy így tudjunk mi is örvendezni annak, és ne keseregjünk, ne bánkódjunk, hanem tudjunk hálát adni mindazért, amit eddig is tőled kaptunk, és legyünk készek meglátni mindazt, amit még készítesz és készítettél nekünk. Kérünk azért, hogy szent lelked által légy közöttünk, szólj hozzánk, és add, hogy a te igéd éltető legyen, és megelevenítsen és felüdítsen bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés és alapigét a mai napra rendelt Ószövetség ige szakaszunkból, a Nehémiás könyve 8. fejezetének a 10. versének 2. feléből következőképpen. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, egy olyan világban élünk, ami az energiának a bűvkörében él. Át is áthatja elsősorban a gazdaságot, azt a társadalmat, amiben élünk, és talán az egész világot az, hogy van-e elég energia, illetve mire van energia. Az egész világnak a menetét szinte ketté tudja törni az, hogy kialakul egy energiaválság. És a tudósok előre jelzik azt, hogy 50-100 éven belül komoly problémák lesznek, és a teljes emberi civilizációnak valahogy át kell rendeznie a mindennapi életét is amiatt, mert az energiaforrások kiapadnak, amik jelenleg a rendelkezésünkre állnak. De nem csak ezen a téren élünk egy olyan világban, ami az energia, az erő bűvkörében él, hanem ez igaz lelki értelemben is, hiszen állandóan ez a kérdés, hogy honnan van erőm, mire van erőm, mi az, amire már nincsen erőm, honnan tudok erőt meríteni, képes vagyok-e megtenni dolgokat, vagy sem, minden félelem, öröm és reménység valahol e köré csoportosul. Van elég erő? Lesz-e elég erő a feladatokhoz, a mindennapi élethez? A felolvasott történet, amit az igében hallottunk, a Nehémiás könyvéből, az erőről tanít bennünket. Olyan szempontból, amiről a világban nem tanulhatunk, olyan szempontból, ami mindenképpen tanulságos lehet a mi számunkra is. Egy olyan időbe visz bennünket el az Isten igéje, és egy olyan időbe kalauzzal minket, ahol nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy van-e elég erő. Egy olyan generációnak az életébe találjuk magunkat a felolvasott ige alapján, amelyik a fogságból hazatért, és valami újat kell létrehoznia, újat kell építenie. Le kell raknia az alapokat, és fel kell építenie valamit, ami félbeszakadt. Valamit, aminek nincsen folytonossága. A fogságból hazatért generáció olyan emberekből állt részben, akik már Babilonba születtek. Volt egy-két olyan idős is, aki még élt, amikor fogságba vitték a zsidó népet,
Minden esetre ez egy új generáció volt, egy építkező generáció, akinek nagyon-nagyon fontos volt a gyökereit felfedeznie, megtalálnia, elmélyítenie ahhoz, hogy megmaradjon, és hogy a következő generációk mindenképpen életképesek lehessenek. Egy olyan érdekes helyzetben van ez a generáció, hogy egyrészt ott van rajta az a teher, amivel Babilonból jön vissza, hogy az Isten büntetése volt ezen a népen, hogy el kellett hagyniuk az ő földjüket. Ott van rajtuk még a büntetésnek, az Isten büntetésének, a bűnök büntetésének a terhe is. A másrésztről pedig ott van már az új kezdet, az, hogy Isten megbocsát, az, hogy ők hazatérhetnek, ez már ennek a jele, hogy Isten valami újat kezd. És ebben a kettősségben keresik az ő útjukat. A felolvasott igében egy ünnepet, egy ünnepnek a leírását találtuk. Nagy nap volt ez valószínűleg a zsidók számára, annak a népnek a számára. Nagyon ritka az ugyanis, hogy ilyen részletesen felsorolják például az ünnepben szolgáló papoknak a neveit. Olvassuk, hogy Esdrás mellett ki mindenki állt ott, mikor felolvasták a törvénykönyvet, és ez nem szokás a Szentírásnak, hogy így részletesen leírja ezeknek a szolgálóknak a neveit. A másik dolog, hogy egy maratoni istentiszteleti alkalom lehetett ez, hiszen ahogy olvastuk, hajnaltól egészen délig olvasták a törvényt. Olvasták a Mózes törvényét, az Isten beszédét, és a nép pedig hallgatta. Rendkívüli lehetett azonban nem csak a forma miatt, nem csak a tartalomnak ezen oldala miatt, hanem amiatt is, hogy egy nagyon erős érzelmi töltése van ennek a történetnek. Azt olvastuk, hogy az emberek, akik ott voltak, hallgatták ezt a törvényt, és nem csak az értelmük fogadta be, hanem a szívük is, hiszen megérezték ennek a súlyát, megérezték az Isten törvényének a súlyát, és többen sírtak. Rájuk nehezedett ez a teher, amit az ember akkor nehezedik, mikor szembesül az Isten törvényével. Valljuk be, hogy az Isten igéje, mint tükör, az embert ilyen állapotba tudja hozni. Az Isten igéje, mint tükör, szembesíti azzal, hogy ő milyen, mire képes és mire nem, szembesíti azzal, amit az Isten vár tőle, és ez önmagában még nem szabadítja fel az embert. És ezek az emberek, ez a nép ott akkor valószínűleg az őseik bűnei miatt is, valószínűleg a saját életük terhei miatt is sírnak, egy kicsit magukba fordulnak. És ebben a helyzetben hangzik el az a biztatás az ő vezetőik részéről, amit az igehirdetés alapigének olvastam fel, hogy ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mikor először olvastam ezt az ige szakaszt, rögtön szíven ütött az, hogy igen, egy olyan világban élünk, és talán ez a világ természetéhez mindig hozzátartozott, ami arra biztatja az embert, hogy bánkódjon és féljen és aggodalmaskodjon. A világot átható és működtető mechanizmusoknak az egyike a félelem. Félni kell, aggódni kell azért, hogy hogyan is lesz. Az aggódás az a jövőre vonatkozó félelmeket tartalmazza, hogy mi lesz holnap, lesz elég erő, pénz, körülmények, hogy alakulnak, hogy fogok élni, életben maradok-e, nem leszek-e beteg, hogy tudom összetartani a családomat, mit tudok tenni a szeretteimért, és sorolhatnám tovább. A bánkódás pedig ugyanennek a múlt felé irányuló része, azaz, mit tehettem volna másként, ha most újra dönthetnék, rossz döntéseket hoztam, megbánom, ó, bárcsak ne tettem volna meg, és sorolhatnánk tovább. Az egésznek egy a természete, ez pedig a félelem. Az az ember, aki Isten nélkül él, egyébként számomra sokszor elképzelhetetlen, hogy hogyan lehet Isten nélkül élni, az az ember ebben az állandó szorításban és szorongásban kell, hogy éljen. Bánkódj és félj. És ha megnézzük, ez nem csak az egyéni ember életét hatja át, de a nagy közösségek, a nagy társadalmak életét is. A nemzetek, a népek félnek egymástól. Mit gondoltok, miért fegyverkezik állandóan mindenki? És hiába írnak alá szerződéseket és megállapodásokat arról, hogy leszerelik a fegyvereket, titokban ugyanúgy ott maradnak azok a fegyverek. És ugyanúgy félnek egymástól, félnek a másiktól. Bizalmatlanság hatja át a közösségeknek az életét nagy mértékben is. És ezzel szemben szólít meg bennünket az ige, és mondja azt, hogy de ti ne bánkódjatok, és mondja a keresztény embernek, az Isten hívő embernek, hogy ne félj, hogy ne bánkódj, hogy ne aggodalmaskodj azért, mert ezek a dolgok lebénítanak téged. És azért, mert az Isten veled van, az Isten gondviselő szeretetében, az ő kezében tart, múltat, jelent és jövőt, ezért nincs okod erre. Nincs okod arra, hogy aggodalmaskodj, hogy bánkódj, hogy félj, hogy szorong. Azért, mert egyrészt ezzel semmit nem tudsz megváltoztatni, másrészt Isten a tenyerén hordoz téged. Isten vigyáz rád, ezért nem kell félned, és nem kell bánkódnod. Nem érdemes ezt megtenni. Isten az, aki vigyáz rád, és aki képes arra, hogy tudj megbocsátani és túllépni. Hogy ne kelljen rágódni a múlton. Hogy ne kelljen aggódni a jövő miatt, a rossz döntések miatt. Ne bánkódj, ne félj, ne aggodalmaskodj, mert az Úr veled van, és az Úr a te oldaladon áll. Ebben többek között. A keresztény ember a nem kereszténynél. Hogy ez az üzenet, ez a biztatás a sajátja lehet. Nagyon keményen szól ez a felszólítás ott a nép vezetői részéről feléjük, hogy ne bánkódjatok, és rögtön hozzáteszi azt, hogy azért, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A bánkódás, a félelmek lehúzzák és megbénítják az embert. De az Úr előtt való öröm az erőt ad az embernek. Gondolkoztam ezen, hogy mit jelent ez az Úr előtt való öröm. Miben más ez az öröm attól, amikor az ember jól érzi magát, felszabadult, gondtalan? Miben más ez az Úr előtt való öröm? Négy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban átadni most nektek, amire én jutottam, hogy milyen ez az Úr előtt való öröm. Először is az Úr előtt való öröm ünnepi öröm. Az ünnephez kötött öröm. Valamilyen módon nem ragadható ki ebbe a közegből, hogy egy ünnepi alkalmat olvasunk a Szentírásban is. Az Isten előtt való öröm az ünnepben gyökerezik. És ne csak nagyon nagy ünnepeket gondoljunk, ne csak a sátoros ünnepeket, amikor nagy ünnepeket ünnepel az ember, hanem minden olyan ünnepnapot, amit az Isten szerez. Így találta ki Isten az időt, és így osztotta be, hogy legyenek vasárnapok, hogy legyen hetedik nap. Az Úr előtt való öröm a mi életünkben is az ünnepben gyökerezik. Abban, hogy Istennel találkozhatunk. Minden vasárnap, vasárnapról vasárnapra a feltámadott Krisztus örömhírét, az evangéliumot hirdetve és hallgatva, újulhatunk meg ebben az örömben. Az Úr előtt való öröm az ünnepben gyökerezik, a szent időben, abban, hogy Isten cselekszik, és abban, hogy az Istennel lehet találkozni. Az ünnep mindig minősített alkalma annak, hogy az ember másként lássa az életét, és találkozása legyen az Istennel. És ennek az ünnepnek a csodálatos volt az, hogy az ember mindig azt érezheti, hogy itt és most történik valami. A hétköznapokhoz képest az ünnep abban több, hogy megtapasztalhatjuk és érezhetjük, hogy itt és most Isten valamit cselekszik. Valami történik. Hozzám szól az Isten. Velem beszél az Isten. Minden vasárnap, mikor eljövünk a gyülekezetbe, különösen is a minősített alkalma ez ennek, hogy hihetjük és tapasztalhatjuk, hogy velem van beszéde az Istennek. Engem szólít meg az igén keresztül, az éneken keresztül, a lelkipásztor hirdetett igéjén keresztül az ő szent lelke által. És ez az ünnepi öröm egy picit előíze a mennyei örömnek is, hiszen a mennyben lesz majd igazán teljes ez az ünnepi öröm. A mennyben örökké ünnep van, vég nélküli ünnep, ahol már nyoma sincs annak a bánkódásnak, amiről ez az ige beszél, félelemnek, szorongásnak, aggodalmatnak, mert ott már nem lesz gyász, jaj, kiáltás, fájdalom és sírás, könnyek, hanem ott már teljes lesz az öröm. Ennek az előíze az ünnepi öröm, amikor az ember találkozik az Istennel. Az Úr előtt való öröm másodszor olyan öröm, aminek van valami előzménye, nem előzmények nélküli öröm. Így olvastuk az igében, hogy az Úr előtt való öröm előtt a nép sírt, volt egyfajta szembesülés az Isten igéjével, volt egy lelepleződés, volt valószínűleg bűnbánat is. Nem egy olyan öröm, ami csak a levegőbe lóg, hanem van mélysége. Örülni azt tud, örülni az Úr előtt örülni, és felszabadulni azt tud, akinek van miből felszabadulnia. Aki érzi a bűneinek a súlyát, aki érzi, hogy milyen nagy a tétje az életnek, aki érzi azt, hogy miből hozta ki az Isten. Az Úr előtt való örömnek mindig van előzménye, és van súlya. Hál' az Istennek, hogy ő szembesít bennünket az ő igéjében, a mi állapotunkkal, bűneinkkel, gyengiségeinkkel, de nem hagy ebben benne, hanem utána felszabadít, és kegyelmet és feloldozást ad számunkra. Harmadrészt, az Úr előtt való öröm, az mindig a maga idején való öröm. Ahogy olvastam ebben az igében, azt éreztem, hogy megvolt az ideje a szomorúságnak és annak a sírásnak, és aztán megvolt az ideje ennek a fordulatnak is. Prédikátor könyve mondja, hogy mindennek rendelt ideje van ezen a földön. És én hiszem, hogy az örömnek, a felszabadultságnak is helye van. Az Úr előtt való öröm is, az így örvendező keresztény ember, nem lesz ugyanis mindig boldog, és ez az öröm lehet, hogy látható módon, nem lesz mindig jelen az életében. Vannak olyan irányzatok a kereszténységen belül is, akik azt mondják, hogy a keresztény ember mindig örül, no, nem abban az értelemben, hogy Pál mondja, hogy mindenkor örüljetek, hanem hogy nem lehet szomorú, nem lehet maga alatt, nem lehet bánatos. És azt gondolom, hogy teljesen természetellenes megközelítés. Igenis, az örömnek is van egy egészséges dinamikája a Szentírásban. Vannak olyan fázisok, mikor ez nincs előtérve, és nem annyira érzékelhető. De vannak, amikor Isten rendeli, amikor betölt minket, amikor teljesen előtérbe kerül az életünkben. Az Úr előtt való öröm tehát a maga idején való öröm. És negyedszer az Úr előtt való örömnek van forrása az, hogy Isten cselekedett. Az a forrása, hogy Isten tett valamit. Az, hogy Isten szólt a néphez, az, hogy megsegítette őket, és az Isten cselekvése így a népet is cselekvésre buzdítja. Emlékeztek, azt olvastuk az igében, hogy miután azt mondja a gyülekezet vezetője az embereknek, hogy ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, utána azt mondja nekik, hogy menjetek, egyetek és igyatok, és adjatok azoknak is, akiknek nincsen. Az Úr előtt való öröm tehát nem bezár, nem egy ilyen exkluzív öröm, ami csak az enyém, vagy egy zárt közösségnek a titkos öröme, hanem kinyit. Az Isten cselekedett, és ez örömet ad az embernek, és aztán kinyitja a másik ember felé. Nyitottá teszi. Azt akarja az ilyen ember, hogy megossza másokkal is az örömöt. És ez csodálatos. Azért, mert az Úr előtt való örömnek a forrása az, hogy Isten cselekedett, akkor így lehet reménységünk arra, hogy ez újra és újra megújul, mert az Isten cselekvésének nincs vége. Ébenházer mindeddig megsegített bennünket az Úr, és úgy, ahogy eddig velünk volt, ezután is velünk lesz. Csodás dolog tehát az Úrban való öröm, az Úr előtt való öröm, és én hiszem, hogy a mi életünknek is része és tartalma lehet. És ha teret engedünk neki, és ha engedjük Isten cselekvését munkálkodni, ott lesz mi bennünk. Ha engedjük, hogy ő az ő lelke által munkálkodjon bennünk, akkor tudunk ő előtte való örömben élni, és ez töltheti be a mi mindennapjainkat. És az igének az utolsó része beszél erről, hogy a gyakorlatban mindez hogy is történik, miért jó az Úr előtt való öröm, milyennek a hozadéka, miért jó, ha az ember engedi az Isten cselekvését az életében. Azt mondja az ige, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad. Honnan van az erő? Ezt a kérdést tettem fel az ige hirdetés elején. És most teljesen lelki értelemben hozom ezt a gondolatot és ezt a kérdést. Honnan van az erő? Ugyanis lehet erőt nyerni, és lehet erősnek lenni nem Istentől jövő forrásból is. Lehet az embernek olyan erőforrása, és lehetnek olyan erői, lelki erői, amik mondjuk merőben önzők is emberiek, lehetnek olyan erői, amik egyenesen a gonosztól vannak is, nem Istentől. Ezért fontos a keresztény ember számára az, hogy az ő ereje és az ő forrásai azok egyedül Istenben legyenek. A Zsoltáros mondja ezt, hogy minden forrásaim belőled fakadnak. Egy szóval és egy mondattal válaszolva erre, az erő, azaz erő a szeretet és józanság lelkéből fakad az embernek. Az Isten szent lelke, aki adja számunkra az erőt. Mi, akik Krisztus után és az első pünkösd után élő emberek és keresztény generáció vagyunk, mi tudhatjuk és tapasztaljuk, hogy az Isten szent lelke adja az erőt. És igazából ő munkálja az örömet is. És eljutottunk az igazi forráshoz. Ha a Szentlélek munkájának teret engedünk, hogyha ő munkálkodik bennünk, akkor ott lesz az erő. Mindig annyi, amennyi kell. Mindig akkor, amikor kell. Kell az erő, mert érezzük, hogy önmagunkban erőtlenek vagyunk. A lélek munkája tehát, és a lélek munkája ennek különböző formáit is megadja számunkra. Ő adja az alkalmasságot számunkra. Ő adja azt, hogy az adott időben tudjunk szólni, hogy legyen erőnk beszélni, hogy legyen erőnk hallgatni, hogyha kell. Ő adja az erőt, hogy tudjunk bocsánatot nyerni és bocsánatot adni. Ő adja az erőt, hogy tudjunk újat kezdeni. És sorolhatnám tovább. Azt mondja az igaz Ézsaiás könyvében, hogy az Úr erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Van ugyanakkor ennek az erő dolognak egy nagyon érdekes fordulata a Szentírás alapján, amit szintén nem szabad elfelejtenünk, és amiről beszélnünk kell. Igen, az Isten szent lelke erőt ad, az Úr erőt ad az ő benne hívőknek, de Pál apostol azt írja egy helyen, hogy mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ez az erő ugyanis nem mindig úgy van jelen, ahogy mi szeretnénk, és nem mindig olyan tapasztalható módon, mint ahogy szeretnénk. Ezért fontos a keresztény embernek, hogy legyenek hittapasztalatai, de ne a hittapasztalatai legyenek a hitének az alapja. Mert a tapasztalatok egyszer ilyenek, egyszer meg olyanok. És vannak jobb napok és rosszabbak, és valamikor közelebb érzik magunkat az Istenhez, és valamikor nem. De az Isten ettől független, és ettől függetlenül szeret, és vonz magához bennünket. Szóval az Úr úgy is adhat erőt, hogy látszólag erőtelen vagyok. hogy erőtelen vagyok, és nem érzem magamat erősnek. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy egyrészt akkor tud igazából betölteni, és megmutatni rajtam az ő nagyságát és dicsőségét, ha én teljesen megüresítem magamat, és megvallom előtte, és azt is élem, hogy én emberileg nem vagyok semmire képes. Másrészt sose szabad elfelejtenünk azt, hogy őtőle van az erő, és mi magunktól teljesen őtőle függünk. Magunktól nem vagyunk képesek semmire, hanem csak az Isten ereje által, csak is az ő erejéből. Boldog lehet tehát a keresztény ember, mert nem csak akkor mondhatja, hogy vele van az Isten, ha sikeres, egészséges, boldog, gazdag, és minden erő birtokában van, hanem akkor is, amikor erőtlen és nehézségei vannak. Mert Isten akkor sem hagyja őt, és akkor is megdicsőíti magát az ő életében. Az Ézsaiás könyve 43. fejezetében egyébként olvassunk erről az igéről még valamit, és ennek az igének egy kicsit kitágított voltát láthatjuk. A 43. fejezet 18. és 19. verseiben így szól az ige. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ézsaiás ezt előbb írta le, mint a Nehémiás könyvében olvasható, de ugyanaz a gondolat. Az a név, az a generáció, akinek Isten utat készített a pusztában, azoknak megmondja, hogy újat fog velük kezdeni. Azoknak megmondja, hogy ne bánkódjatok és ne a régi dolgokat emlegessétek, hanem újat fogok veletek cselekedni. Láthatjátok és tapasztalhatjátok az Isten munkájának a kibontakozását. Én azt gondolom, hogy legyen akármilyen történelmi környezet, legyen akármilyen nemzet, akármilyen múlt vagy éppen jelen, ez mindig aktuális és igaz azoknak, akik az Istent tekintik az életük vezetőjének, azoknak, akik hisznek, hogy Istennek terve van velünk, és Isten cselekszik. És igazából személyes életünkben, gyülekezetünkre nézve, anyaszentegyházunkra, nemzetünkre nézve, és az egész világot nézve, ez a jövendő kulcsa, és ez a megmaradásnak a kulcsa, hogy elhisszük azt, hogy Istennel lehet rendezni a múltat, és lezárni azt, ami kérdése, és azt, ami fáj, azt, amit cipelünk, hogy le lehet rakni a terheket, és Isten újat cselekszik. Erőt ad, új távlatokat ad, reménységet ad, és értelmet ad az életnek. Nagyon meg kell értenünk keresztény embereknek. Nagyon meg kell értenünk, ha meg akarjuk tapasztalni az Isten áldását, vezetését az életünkben, kis és nagy dolgokban egyaránt. Nagyon érdekes az, hogy mi keresztény emberekként, Krisztus után élő emberekként, ráadásul még nagyobb előnyben vagyunk ennél a népnél, akiről olvastunk, a fogság utáni népnél. Mi már Krisztus után élünk. Nekünk van megváltónk, aki tudjuk, hogy megbocsátott a mi bűneinket, hogy elvette a mi bűneink büntetését, és mi kegyelemből hitáltal megigazulhatunk. És az ő érdeméért mindez az örökség a részünk lehet, és tudhatjuk, hogy Isten elfogad és szeret bennünket, és így ez az öröm, ami minden napjaink része lehet. Nem kell félnünk, bánkódnunk és aggódnunk, mert Krisztus már levette rólunk ezt a terhet. Ő már meghalt a mi bűneinket, ő már megbocsátott. Nekünk nem kell már ezért tenni, hanem elfogadni kell, hanem megújulni kell, és teret kell engedni az ő munkájának. Azok az emberek ott akkor befejezték azt az ünnepet. Egy nagyon nehéz nap lehetett, amit végigéltek, hosszú órákon át hallgatták azt az igét, megélték a mélységet, azt a terhet, hogy rájuk szakadt az, amit ők átéltek, a bűnök, a múlt, és megérték a felszabadulást is. És a végén azt olvassuk az igének, hogy elmentek és megértették mindazt, amit mondtak nekik. És talán ez az utolsó ige a leghangsúlyosabb a történetnek a szempontjából, mert annyiszor olvassuk az igében, hogy kap valaki egy impulzust az Istentől, szól az Isten, és aztán semmi se változik. És ebbe az igében azt olvastuk, hogy megértették. Eljutott a gondolatukig is, eljutott a szívükig is. Legyünk olyan keresztények, akik amikor az Isten igéjét olvassuk, halljuk, amikor az Isten tiszteletén részt veszünk, amikor kapcsolatban vagyunk az Istennel, akkor engedjük, hogy az értelmünket és a szívünket is megérintse. Engedjük, hogy teljes valunkat átjárja, átformálja és meghatározza. Engedjük, hogy formáljon bennünket. Hogyha kell, akkor leleplezzen, tükröt mutasson. És aztán engedjünk teret a lélek munkájának, hogy lehessünk az erő emberei, hogy lehessünk azok, akik tudnak örvendezni, és akiknek az élete minta lehet, példa lehet mások számára, és így megismerhetik a mindenható Istent és ez a fiát Jézus Krisztust. Így legyünk mindannyian áldottak azon a helyen, ahol vagyunk, és tapasztaljuk meg, hogy Isten cselekszik. Isten cselekszik a legkisebb dolgokban, a legkisebb személyes dolgainkban, és minden dimenzióban, minden területen. Engedjünk teret az ő cselekvésének, és legyünk hálásak azért, mert ő nem hagyja bennünket, velünk van, és gondja van ránk. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, meg vagyunk előtted, hogy nagyon nagy szükségünk van az erőre. Meg vagyunk előtted, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a te tőled, a te benned való öröm töltse be az életünket, és hogy a félelmek, az aggodalmak, a bánkódások ne blokkolják, ne gátolják a mindennapi életünket. Nagy szükségünk van te rád, Istenünk, azért, hogy lehessünk olyan emberek, akik valóban élik az életet, és nem csak gyötrődnek, és nem úgy élik a napjaikat, hogy nem tudják, hogy mi lesz velük. Köszönjük, hogy a te kezedben van, ami múltunk, az, ami elmúlt, te kezedben van, ami történik, és az is, ami lesz. Köszönjük, hogy ez felszabadíthat bennünket, felszabadíthat az örömre, a hálás életre. Adurunk, hogy tudjunk szüntelenül engedni a lélek munkájának. Add közénk a te szent lelkedet, és adurunk, hogy így lehessünk teljes emberekké, így lehessünk áldottak, és ebben lehessenek boldogok, ami mindennapjaink. Hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akik nem ismernek még téged. Könyörülj rajtuk, akár a családjainkban, akár a nagyobb közösségeinkben. Adj megújulást, ébredést ennek a magyar református népnek. Könyörülj a mi nemzetünkön is, könyörülj ezen a gyülekezeten is, könyörülj mindazokon, akik hozzád kiáltanak, Urunk. Légy velünk minden napon, hogy tapasztaljuk a te cselekvésedet, és a szívünk legyen hálás, és te eszközeidként élhessünk ebben a világban. Hallgass meg minket, Urunk, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most is az örökké valóságban is. Amen.